Felszállókártya. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Bár az önkéntességről, a nemzetközi önkéntes projektekről egyre több szó esik manapság Magyarországon, nálunk még nem sokan értik, hogy mit is jelent, és hogy mit is ad az önkéntesség a résztvevőknek. Mert egy ilyen nemzetközi projektben nem csak azért jó részt venni, mert egy-egy akcióval sok-sok rászoruló ember jut új lehetőségekhez, tiszta ivóvízhez vagy éppen tudáshoz, hanem mert a résztvevő önkéntes tanul rengeteget. A mai műsorban egy olyan fiatalember lesz a vendégem, aki Nepálban tanított angolra és matematikára nyomorgó gyerekeket, és amint azt majd hallják, meggyőződése, hogy a távoli országban szerzett tapasztalatait az üzleti világban is tudja majd hasznosítani. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Balatoni Attila, joghallgató, a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület önkéntese. Szép jó napot kívánok, tegeződünk a fiatalemberrel, szervusz!
Szervusz!
És ugye Nepálban voltál egy alkalommal önkéntesként. Ugye itt mindjárt az elején le kell szögeznünk, hogy a Fekete Seregnél semmi rettenetesre nem kell gondolni, csupán arra, hogy ez egy nagyvázsonyi egyesület, és ugye Kinizsi kapcsán viseli ezt a nevet ez az egyesület, viszont te nem vagy nagyvázsonyi. Hogy kerültél kapcsolatba ezzel a szervezettel?
Úgy kerültem velük kapcsolatba, hogy az egyik ismerősömtől hallottam róluk, aki éppen Afrikába ment önkéntesnek, és akkor ezután gyorsan fel is vettem velük a kapcsolatot. És a tevékenységük az nagyon megtetszett, illetve a lelkesedésük, meg hát az is, hogy tényleg egy ilyen kis faluból, mint Nagyvázsony, hogy be tudnak csatlakozni ekkora nemzetközi projektekbe.
Hogyan kerültél kapcsolatba az önkéntességgel, a gondolattal az, hogy te önkéntes munkát vállaljál?
Már régóta akartam így nagyobb társadalmi szerepet vállalni, úgymond, és már régebben is különböző ilyen önkéntes egyszeri projektekben részt vettem, patakmeder tisztítás, stb.
De ugye itt van egy dolog, amit most mindjárt tisztázzunk, igen, mert itt azt mondom, hogy van némi fogalomzavar a magyar fejekben. Ugye van egyrészt a társadalmi munka, nevezzük így, vagy igen, amit sokszor nevezünk önkéntes munkának, és természetesen önkéntesen végezzük. De ugye ezek az önkéntes munkák, amelyeket külföldön hosszabb ideig végeznek a fiatalok, ezt tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy egy diáknak, vagy egy fiatal felnőttnek a nemzetközi karrierjének a kezdete is lehet, hiszen ezért, ha nem is sok, de egy pici fizetés is jár, és hát egy csomó képzés jár ezzel, tehát meg lehet tanulni egy csomó dolgot annak kapcsán, hogy az ember mondjuk például Nepálban dolgozik. Ugye jól gondolom én ezt?
Így van, illetve hát ugye a személyes készségeket fejleszti egy ilyen önkéntes út nagyon, meg ugye egy más országnak ugye megtanulni a kultúráját, az embernek ugye kiszélesedik a látóköre, tehát tényleg rengeteg egyszerűen fogalmaz a személyes készséget lehet az önkéntességgel szerezni, illetve itthon is társasági szempontból is nagyon egy hasznos dolog.
Hogy jutottál el a patakmeder tisztítástól Nepálig? Tehát ez egy egyszerű dolog, tehát azt mondtad, hogy keresed az önkéntesség lehetőségét, és akkor kezedbe nyomták a projekt leírást, hogy ide lehet menni, mihez értesz, öreg, akkor azt fogod csinálni, milyen nyelven beszélsz, akkor olyan területre viszünk, vagy ehhez kellettél te is, hogy kitaláld ezt az egész dolgot?
Tulajdonképpen már régóta gondolkoztam, hogy hova lehetne menni egy külföldre önkéntesnek, csak mindig az volt a probléma, hogy amiket ilyen lehetőséget találtam, azokért mindegyikért fizetni kellett volna. És amikor találkoztam ezzel az Európai Önkéntes Szolgálattal, akkor rögtön ebbe bele is vágtam, mert itt ugye ők finanszírozzák tulajdonképpen az egész utat. Három lehetőség közül lehetett választani: Szenegál, India, illetve Nepál. Én a nepáli önkéntes programot pályáztam meg, mert Nepálról tudtam a legkevesebbet akkoriban.
És mit csináltál? Te ugye joghallgató vagy, hát persze lehet, hogy butaságot fogok mondani, de emlékeim szerint a jogi egyetemre mondjuk történelemből kell felvételizni, meg ilyesmiből. Tehát valószínű, hogy a nepáli gyerekek nem nagyon akarnak történelmet tanulni, vagy történelmet tanítottál ott?
Történelmet nem tanítottam, hanem matekot, illetve angolt, de az az igazság, hogy Magyarországon a nepálihoz képest olyan magas az oktatási színvonal, hogy az én matek tudásom, illetve angol tudásom az messze meghaladta egy ottani tanárnak a képesítését.
És egyébként hogy néz ez ki? Tehát azért mégiscsak ehhez az én olvasatomban mindenképpen kell némi pedagógiai érzék, vagy affinitása pedagógiai iránt. Ez megvolt, vagy úgy voltál vele, hogy kipróbálod magad, hogy hogy bírsz egy halom izgőmozgó nebulóval?
Inkább a második. Én még fiatalabb koromban tanítottam gyerekeket teniszezni, tehát az volt az egyetlen ilyen gyerekekkel való tapasztalatom ezelőtt, de Nepálban tényleg nem olyan pedagógiai tudásra van szükség, mint amire itt Magyarországon. Mondok pár példát. Az egyik példa az, hogy amikor oda mentem az iskolába, azt mondták nekem a helyi tanárok, hogy ezek a gyerekek nem tudnak olvasni. És hogy ne is próbálkozzam azzal, hogy én megtanítom őket olvasni. És akkor utána rájöttem, hogy azért nem tudtak ezek a gyerekek olvasni, mert folyton csak ismételgették azt, amit a tanár felolvasott nekik, és ráadásul így csoportosan. És akkor annyit változtattam csak az egészen, hogy én megkértem a gyerekeket, hogy egyenként olvassanak fel, és lásd csodát, megtanultak a gyerekek olvasni. Tehát, hogy tulajdonképpen olyan módszereket kellett ott alkalmazni, amit itthon az ember nem is gondolna, hogy alkalmazni kell. Tehát olyanokat, amit nem is tanul az ember.
Ez nagyon érdekes, mert ugye akkor ezek szerint hát az ottani pedagógusok sem alapvetően pedagógusok, hanem aki éppen tud egy kicsit írni, olvasni, az neki áll tanárként üzemelni?
Hát nem egészen, ugye ezt azt is tudni kell, hogy Nepálban, ahol én tanítottam, az egy nyomornegyedben lévő iskola volt. A többi iskola az viszont privát magániskola, ott a tanárok azért egy fokkal jobban képzettek. És hát ezért.
Nepálban több projekt fut párhuzamosan. Ugye vannak egészen elzárt piciny települések, és ott iskolai projektek, ahol ráadásul még az is bonyolítja a helyzetet, hogy amikor munka van, akkor a gyerekek nem érnek rád. Te melyik részen voltál? Városban, vagy pedig te is egy ilyen eldugott kis faluban?
Én a fővárosban, Katmanduban voltam, és ahogy említettem, egy nyomornegyedbe tanítottam egy iskolába, illetve egy mentálisan sérült gyerekekkel foglalkozó iskolába. Tehát két iskolában tanítottam.
Mi volt a legnagyobb élményed ebben a munkában?
Hát a gyerekeknek az őszintesége, mert ugye tudni kell, hogy mindkét helyen, ugye ahol a mentálisan sérült gyerekeknek ugye nem voltak ilyen felvett társadalmi szokásaik tulajdonképpen, mert hát ugye nem volt rá meg ugye a képességük, illetve a nyomornegyedben lévő gyerekek, ők meg tényleg csak ilyen teljesen természetes gyerekek voltak, tehát ami a szívükön, az tényleg a szájukon, hogyha valami tetszett nekik, akkor azt kinyilvánították, ha valami nem, akkor azt is, úgyhogy ez volt, és tényleg az őszinte szeretet, ami ezekből a gyerekekből áramlott.
Mennyire volt nehéz elfogadtatni magadat?
Hát az elején komoly kihívást jelentett, mert először nem túl szívesen fogadtak minket a gyerekek, illetve a tanárok, mert ugye a gyerekeknek az volt a problémák, hogy jaj, most miért kell tanulnunk. A tanárok meg ugye egy kicsit úgy érezték, mint hogyha mi ugye felügyelnénk őket, meg ugye, mint hogyha mi ott vagyunk, hogy akkor nekik is többet kell dolgozniuk, vagy jobban kell teljesíteniük.
Na most erre még te rá is tettél egy lapáttal, mert megtanítottad olvasni azokat a gyerekeket, akiket ők hát lehülyéztek, hogyha kicsit csúnyán akarok fogalmazni, hiszen azt mondták, hogy ezek nem voltak képesek megtanulni olvasni, pedig én olvastam nekik egy csomót.
Igen. Hát igen, de a gyerekek is ugye ezért fogadtak el egy idő után ugye engem, illetve az önkéntes társaimat, mert látták, hogy tényleg képesek megtanulni olvasni, és a tanulást is megszerették, én úgy éreztem a végén, mert már tényleg maguktól jöttek oda, hogy feladatokat javítsunk nekik, hogy különböző feladatokat kértek, elkezdtek érdeklődni ugye a különböző témák iránt, hogy ez miért van így, az miért van úgy, és az elején ugye nem volt semmilyen.
Mennyi ideig tartott ez a munka?
Fél évig voltam Nepálban.
Ez alatt a fél év alatt, túl azon, hogy nem győzöm hangsúlyozni, megtanítottad ezeket a gyerekeket olvasni, és egyébként meg hát gondolom valameddig eljutottak az angol tanulásban is, meg a matematikában is. Na de eltelt a fél év. Volt neked váltótársad, vagy pedig most ezek a gyerekek magukra maradtak?
Volt váltótársam, utánam egy másik magyar srác érkezett, tehát váltottuk egymást, ilyen meleg váltásban tulajdonképpen.
Tehát akkor ezeknek az akcióknak van értelme, úgy látod?
Szerintem volt értelme, bár azt tudni kell, hogy a világot ezzel azért megváltani nem lehet, viszont ha már meg tudsz tanítani akár csak egyetlen egy gyereket is olvasni, meg egy kicsit angolul beszélni, az már egy kiugrási lehetőség lehet a számára. Mert ugye Nepálban ugye a legnagyobb ipar az a turizmus, és hogyha valaki tud angolul, akkor az lehet, hogy be tud csatlakozni, de aki nem, annak ugye esélye sincs.
Mi volt a legjellemzőbb történet, ami Nepálban megesett veled?
Ez egy fogós kérdés, mert tényleg annyi fontos történet volt. Tulajdonképpen az, ahogy az emberek hozzánk álltak, az emberek nagyon kedvesek voltak velünk. Ugye ezt tudni kell, hogy ez abból is adódik, hogy Nepálban még a mai napig is él egy kasztrendszer, és ugye aki magasabb kasztban van, azzal jobban bánnak, aki alacsonyabb kasztban, abban rosszabbul. És ugye a fehér embert azt a magasabb kaszthoz sorolják, úgymond, illetve meg hát ugye a turizmus ugye a legfőbb bevételi forrás az országnak, és ugye ezért is nagyon kedvesek voltak hozzánk, de azért nem túl nyomulósan, és rengeteg ilyen kisebb dolog volt, mint ahogy a blogomban is írok olyanokról, hogy rejtőzködnünk kellett a rendőrök előtt egy busz tetején, mert volt arra többször is lehetőségünk, hogy busz tetején utazzunk.
És hát miért kellett rejtőzködni filmmel vagy televízióba? Azt látom, hogy ezeken a környékeken, mondjuk például Nepálban is, hát a közlekedés az teljesen kaotikus, és lehet bárhol utazni, az a lényeg, hogy az ember ne essen le.
Igen, viszont ugye a busz tetején már úgymond az egyetlen főúton, ami van Nepálban, ott nem lehet utazni a busz tetején, főleg nem mikrobusz tetején, és ezért kellett rejtőzködnünk, mert ugye az úgynevezett autópályán, ugye autópályát úgy kell érteni, hogy egy kátyús főút, azon voltak különböző ilyen checkpointok, és akkor minden checkpointnál így le kellett magunkat takarni egy ponyvával, hogy nehogy észrevegyék az ellenőrök, hogy mi ott vagyunk a busz tetején. A mai napig nem tudjuk egyébként, hogy igazából ezt észrevették vagy sem, illetve ugye kisebb falvaknál ott simán lehet busz tetején utazni, ott senki nem fog ezért szólni.
Mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, mondtad, hogy például az elefántokkal is voltak sztoriai, de az embernek Nepálról nem az elefántok rik be elsőre.
Így van, ugye Himalája miatt ugye azt gondolják, hogy ugye Himalájában nem igazán van elefánt, ami igaz is, de ugye Nepál déli része az lapos, és a Chitwan Nemzeti Parkban jártunk, és ott láttunk elefántokat, utaztunk is elefánton, illetve még fürödtünk is elefántokkal. Ezt úgy kell érteni, hogy rá lehet ülni az elefántok hátára, és akkor így elkezdenek fröcskölni vízzel, amit így szívnak a folyóból, amiben éppen állnak. Az egy óriási élmény volt.
Akkor térjünk vissza az önkéntességhez. Ugye, hát úgy egyébként is, ha az önkéntességről bármilyen szervezet felhívásában olvasok, ott ugye, és te is elmondtad, hogy az a legfontosabb, hogy itten tanulni lehet, hogy ez egyfajta életre való felkészítés, illetve kapcsolati tőke, valamint hát ezekben az európai szervezetekbe hát lehet integrálódni, és akkor egy idő után ez egy másfajta karrier lehetőség. Tehát nem az üzleti világban, hanem mondjuk a civil szervezetek világában tudsz eligazodni, és akkor ott lehet tovább egyfajta karriert építeni. Te egyébként mennyire képzeled el ebben az irányban a folytatást?
Én úgy képzelem el, hogy inkább az a valószínűbb, hogy az üzleti szférában fogok dolgozni, viszont én azt gondolom, hogy mindig az életemnek egy szerves része lesz az önkénteskedés, tehát mindig, hogyha lesz lehetőségem, akkor próbálok különböző önkéntes projektekben részt venni, illetve azt gondolom, hogy még az üzleti életben is ezek a tapasztalatok lehet, hogy még ott is segíthetnek.
Tehát akkor te mindenkinek ajánlod azóta is az ilyen típusú tevékenységet?
Teljes mértékben. Az önkéntesség az tényleg olyan sokat ad, tehát ugye sokan mondták már nekem, hogy jaj, te minek önkénteskedsz, hogyha ezért nem kapsz fizetést, akkor minek dolgozol ingyen, és akkor mindig próbáltam ugye elmagyarázni ezeknek az embereknek, hogy de ez a dolog, ez ugye lelkileg milyen sok mindent ad, ugye tapasztalatokat, tehát tényleg így a személyes készséget hihetetlenül fejleszt ez a dolog, ugye olyan emberekkel is kapcsolatba kerülök, akikkel egyébként nem kerülnék.
Arról nem beszélve, hogy nagyon sokan több tízezer dollárt is kifizetnek azért, hogy eljussanak Nepálba, és ott eltöltsenek egy pár hetet, és nem pedig egy fél évet, tehát akár ezt föl lehet fogni egyfajta turistaútként, vagy akár többet is nyújt ez.
Szerintem sokkal többet nyújt, mint egy turistaút, és mégpedig azért, mert ugye így a helyiekkel kaptunk lehetőséget együtt dolgozni, tehát a helyi embereknek a mindennapi életébe nyertünk bepillantást, amit hogyha elmegyünk az országba úgy, mint turista, úgy csak úgymond kívülről szemléljük ugye az embereket, illetve a családokat, mert ugye kell egy bizonyos idő ahhoz, hogy az emberek ugye elfogadjanak annyira, hogy tényleg megmutassák azt, hogy ők valójában hogy élnek, és hogy tényleg elmondják azt, hogy ők valójában mit gondolnak.
Mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, mondtam, hogy bemutathatlak-e úgy, hogy blogger, és tiltakoztál, hogy te nem vagy blogger, csak írtál néhány bejegyzést. Ezek szerint nem is gondolkodsz azon, hogy az élményeidet valami módon írásba foglalod, akár bővebben, és mondjuk egy könyvet jelentesz meg erről?
Már gondoltam hasonlóra, de inkább ilyen kisebb rendezvényeken szoktam elmondani a nepáli tapasztalataimat. tulajdonképpen megpróbálok minden lehetőséget megragadni, hogy így az önkéntességről, illetve a nepáli élményeimről beszéljek, mert tényleg azt gondolom, hogy az önkéntesség az egyik legfantasztikusabb dolog, és hogy még Magyarországon még rengeteg kiaklázatlan lehetőség van ebben, és ezért próbálok tényleg minél több fórumon beszélni az élményeimről. Ugye ez a nepáli élmény, ez csak igazán így alátámasztja így az önkéntességnek ugye a sokszínűségét, meg az abban rejlő lehetőségeket.
Akkor ezek szerint ezt szívből ajánlod minden fiatalnak, vagy akár az idősebb korosztálynak is, hogy próbálkozzon meg vele?
Mindenféleképpen. Tehát, hogyha tényleg valaki érez magába egy kis affinitást afelé, hogy egy kicsit ki akar mozdulni így a hétköznapi életéből, vagy hogy másokért szeretne tenni valamit, annak mindenféleképpen ajánlom az önkénteskedést.
Akkor legyen már ez a végszó, és reméljük, hogy többeket sikerül majd meggyőznöd a további előadásokon is. Én nagyon köszönöm Balatoni Attilának, a Fekete Seregi Ifjúsági Egyesület önkéntesének, hogy vendégünk volt és beszélt nepáli élményeiről és az önkéntesség szépségeiről. Tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, pontosan ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.